Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Ulma család esete példanélküli boldogavatás. Rendkívüli interjú Szemeráró bíborossal, a Szentek ügyei dikasztériumának prefektusával. Pavel Rite Andriánik atya, a Vatikáni Rádió lengyel adásának új felelős szerkesztője bemutatkozásakor megajándékozott bennünket is, a magyar szekciót, az általa frissen írt kicsi kötettel, amelynek címe: Meggyilkolták még a gyermekeket is. Alcíme pedig: A mártír Ulma család, amely megsegítette a zsidókat. A szerző a könyv elején egy exkluzív interjúban beszélgett Marcello Szemeráró bíborossal, a Szentek ügyei dikasztériuma prefektusával, aki a teljes Ulma család boldogavatását az egyház történetében példanélkülinek nevezi. Bíboros úr, szól az első kérdés. Ez az első alkalom az egyház történetében, hogy egy egész családot avatnak boldoggá? A jelenlegi kánoni eljárás profilja szerint ez egy újdonság, még ha létezik családok boldoggá és szenti avatása az egyház történetében. Mindazonáltal az általunk ismert esetekben, egészen az Ulma családig menően, a boldogavatási eljárás ugyanaz az eljárás volt, amit külön-külön, vagyis személyenként folytattak le, követve annak az alapelvét, hogy először az erények hősies formájának a gyakorlását vizsgálják, majd az egyes egyedi, személyes eseteket érintik, még az életben vannak is kapcsolatok. Van egy híres mondat: senki sem sziget. Ez pedig még inkább érvényes az életszentségre. A szentek is együtt élnek abban az értelemben, hogy sok esetben a szentek találkoznak egymással, kölcsönösen hatnak egymásra, mondhatnám, hogy megfertőzik egymást, ha ez a szó most a COVID után nem lenne negatív töltésű, de a szentek esetében ez egy pozitív fertőzés. Tehát az Ulma család története, vértanúk is boldogok együtt, akár szülők, akár gyerekek, egyedi eset lenne az egyház történelmében? Tényleg így van. Ehhez hasonló boldogavatások az újabb időkben és a jelenleg érvényes eljárással nem történtek. Családokat avattak szenté, de mindig az egyes tagjai szenté avatásával. Gondoljunk csak Lizjői Szent Teréz szülei, Louis Martin és Marie Zélia Guérin esetére. Őket, a szülőket együtt avatták szenté, de Teréz kanonizálása korábban történt. Ami pedig az Ulma családot illeti, ők vértanúk. Az ősidőkben ellenben, mint ebben az esetben vagy hasonló helyzetekben, voltak esetek. A martirológium beszél róla. Ám a mostani időben ez egy teljesen új dolog, az eljárásmód miatt is, amelyet most az egész család esetében alkalmaztak. Ez olyannyira jelentős volt számunkra is a dikasztériumban, hogy egy konferenciát tartottunk az életszentség közösségi dimenziójának az átgondolására, amikor is éppen az Ulma család esetéből indultunk ki. Mintha az Ulma család esete elindított volna egy új pályát az életszentség történetében. Valamiképpen igen, mert itt egy egész család szenvedte el a vértanúságot, aztán a boldogavatási ügy eljárását együtt végezték, együtt hagyták jóvá a dekrétumokat, és együtt avatták őket boldoggá. Újdonság az a tény is, hogy az egyház vértanúnak minősítette gyermeket, aki még az anyja méhében volt. Ő az Ulma család hetedik gyermeke. Igen, ez a legújabb tény. A teológusok konzultusa, a dikasztérium bíborosainak és püspökeinek tanácskozása, és végül a Szentatyának benyújtott kérvény formulája mind-mind belefoglalták a csoportba azt a kis teremtményt is, aki az anyja méhében volt, akiben valószínűleg az átélt félelem miatt indult meg a szülés, amikor a nácik neki fogtak az öldöklésnek. Ez egy nagyon sajátos eset, amelyet az evangéliumra hivatkozással vérkeresztségnek lehetne nevezni. Itt most az apró szentek esetére gondolok, fogalom a Szemeráról bíboros, akiket Heródes király parancsára öltek meg. Ezt a kis teremtményt, akinek a feje és a teste is részben előbújt már az anyja méhéből, így találták meg az öldöklés után a közös sírban, ahová septiben eltemették az egész családot a szörnyűséges esemény után, és őt is arra méltatták, hogy a vértanúk közé sorolják. Az anyja testében hordott, és félig megszült magzat mellett ott vannak a testvérkéi. Beszélhetünk-e vértanúságról az ő esetükben? Máriszia, a legkisebb, csak másfél éves volt, és a többiek is csak alig voltak valamivel idősebbek. Ők talán nem is választhatták tudatosan a vértanúságot, ami a hit elleni gyűlöletből végrehajtó gyilkosság? A vértanúságot, szól Szemeráró bíboros válasza, soha nem választja az ember. A vértanúságot elszenvedi az ember, mint egy erőszakot Isten iránti szeretetből. Egy ősi formula szerint mártírrá azt teszi az embert, ha a hit iránti gyűlöletből ölik meg. De a gyermek talán abban a korában még nincs is teljesen tudatában a saját hitének. A válasz. Voltak olyan keresztények, akiket azért öltek meg, mert egy család voltak, amelyik eltökélten gyakorolta a hitét. Az Ulma családnak mind a 9 tagja keresztény volt, és éppen ez a különleges sajátossága ennek az esetnek. A boldogalmatási eljárás a vértanúk eljárása volt, de csodáról is szó van, amelyet az Ulma család közbenjárásának tulajdonítanak. Kivizsgálták ezt is? Nem. Vértanúság esetében a jelenleg érvényes egyházi szabály szerint nem szükséges csoda az eljáráshoz. Ellenben egy jövőbeli szentiavatáshoz már szükség lenne egy csodára. Csodára a boldogalvatás egy másik típusa esetében van szükség, amelyet Ferenc pápa alapított, és ami a Donum Vitae-vel, az élet adományával, másképpen az élet felajánlásával áll a kapcsolatban, de tulajdonképpen nem szorosan vett vértanúság. Vannak már ilyen esetek, egy éppen itt Olaszországban, amelyet pontosan ebben a megközelítésben vizsgálnak ki. Ez pedig Salvo da Quisto esete. Róla jegyezzük meg itt, hogy Salvo Rosario Antonio da Quisto az olasz csendőrök testületének törzsőmestere volt, akit a hazahőse katonai aranyérdemrenddel tüntette ki életáldozata miatt, mert 1943. szeptember 23-án életét ajánlotta fel olasz polgári emberek megmentése érdekében, akiket a nácik tuszként akartak kivégezni a II. Világháború során. 1983-ban az olasz katonai püspökség megindította a boldogalvatási eljárását, és 1991-ben az ügyet átadták a szentiavatási ügyek kongregációjának. Ferenc pápa most szeptember 23-án Salvo da Quisto életáldozatának 80. évfordulója alkalmából fogadta Szent Péter téren az olasz csendőrség testületének egy családtagjainak 6000 tagját, akikhez ezekkel a szavakkal fordult. Ennek a drámai és megható történetnek a hátterében azonnal fel lehet fedezni Jézus példáját és az ő követését, akit az Atya küldött hozzánk, hogy megmutassa általa nekünk a szeretetét, és hogy életét adva megszabadítson minket a halál hatalmától, ahogy Izaiás próféta jövendőlte, magára vette bűneinket, vállalta szenvedéseinket, és az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Önfeláldozásának története még ma is nagyon időszerű figyelmeztetés, mert noha olyan időben élünk, amelyet az individualizmus és a másokkal szembeni intolerancia, valamint az erőszak és a gyűlölet számos formájának súlyosbodása szennyez be, az ő tanúság tétele mégis átjárja városaink lelkületét, és azt a szeretet erejével tölti meg. Mekkora szükség is van ma az igazságosság és a törvényesség szolgálatára, fogalmazott a pápa. Szemeráró bíboros így fejezi be megkezdett gondolatát. Az élet felajánlása esetének eljárásakor szükség van egy csodára, de nem szükségképpen az erények hősies gyakorlására. Még ha a hősiesség szó engedje meg neki mit szólni, manapság veszélyes és félreérthető, mert az életszentség mindig Isten ajándékának az elfogadása. A kérdés. Markova, az Ulma család városa, mintegy 60 kilométerre fekszik az ukrán határtól, kevéssel egy óra alatt autóval elérhető. A háború és a gyűlölet áldozatai és maga a történelem megismétlődik. Mit tehetünk mi, hogy ne felejtsünk? Az imádság a legértékesebb számunkra, ez pedig a rendelkezésünkre áll mindnyájunk számára. Van egy latin mondás, amor vincit omnia, a szeretet legyőz mindent. Ez a boldoga avatás pár kilométerre a háború határától nagyon elgondolkodtató. De a pápa mindig a darabokban vívott világháborúról beszél, vagyis ami mindenütt jelen van. Másképpen most is, amióta ez a konfliktus van Ukrajnában, a pápa a vasárnapi úrangyala imádság során mindig ezt a kifejezést használva imádkozik a meggyötört, de szó szerint véve a mártírrá lett Ukrajnáért. De Ferenc pápa megemlékezik sok más háborús tűzfészekről, amelyek szerte a világon adódnak. Mi erre a fájdalmas helyzetre koncentrálunk, mert ezt közelebbről érezzük, de az erőszak és a háború számos helyen jelen van. Van egy szerző, nem emlékszem a nevére, folytatja Szemeráro bíboros, aki szerint elvesztettük az áldozati érzékünket. Sokszor a fájdalmas esetekben, mint a háború, gazdasági segítséget küldtünk, vagy pedig katonai eszközöket, amelyekről oly sok vita folyik itt Olaszországban, és azt hiszük, hogy megtettünk mindent ezen anyagi segítségen keresztül. Békében érezzük magunkat, de nem érezzük többi azt a képességet, hogy személyesen mi magunk is belépünk az együttérzés a másokkal való szenvedés révén. Kérdés. Együttérzés, ami próbára tette az Ulma családot, és amit megéltek, megnyitván házuk ajtaját. Igen, az ő együttérzésük egy igazi példája az együttérzésnek, hiszen 8 zsidót rejtettek el a házukban másfél évre, miközben ezzel életüket kockáztatták. Tehát nem csak segítségnyújtásról volt szó, hanem együttérzésről, ami abba a helyzetbe viszi az embert, hogy együtt szenvedjen a másikkal azért, hogy segítsen neki. Az érzelmi érintettség könnyű, de az együtt szenvedés az egy másik dolog. Beszéljünk most az ön szerepéről, mint a Szentek Üdei Dikasztériumának a prefektusa. Hogyan mutatja be a pápának mindezen történeteket, hogy végül eljussanak a dekrétumhoz, amely meghatározza, hogy egy személyt boldoggá vagy szentté avassanak? A pápának mindig átadok egy szöveget, amely 3-4 oldalból áll. Az elején áll a történet, aztán az általunk lefolytatott vizsgálat, és végül a javaslatunk. Amikor kitűzik a kialgatás időpontját, a Szent Atya tudja, hogy bizonyos számú dekrétumokat viszek neki, ezek mindegyikének van egy története. Eddig mindig volt elegendő időm, hogy bemutassam a különböző helyzeteket. Sőt, némelykor azoknak, akik utánam találkoztak a pápával, bizony várakozniuk kellett. Hogyan mutatta be a pápának az Ulma család történetét? Engem személyesen nagyon megérintett ez a történet. Ez egy nagyon szép család, egymás szerető férj és feleség, akiknek 9 év alatt 6 gyermekük lett, és éppen várták a következőt. Szenvedélyesen szerették a munkájukat, a mezőgazdasági munkát, és a férjnek hobbija is volt, mint a fényképezés és a méhészet. Emberileg nézve egy nagyon szimpatikus család. Mindkettő, férj és feleség, keresztény elkötelezettségű. A feleség templomba járt, együtt imádkozott a plébániai csoportokkal, a férj pedig egy nagyon eleven és közismert személyiség volt a faluban. Egy valóban szép család, engem mélyen megérintett, és sok töprengeni valót adott az életszentség ezen közösségi dimenziójáról. A Ferenc pápával folytatott párbeszéd során az Ulma család életszentségének melyik vonása emelkedett ki nagyobb mértékben? A pápával ennek a boldogalvatásnak főként két vonásáról beszélgettünk. Elsőként a közösségi jellek fontosságáról, vagyis hogy egy egész családról van szó, és aztán a gyerekek és annak a kicsinek a sajátosságairól, akit az édesanyja méhében hordott, és akit az éppen akkor élt rettenetes sok miatt kezdett megszülni. Végül az utolsó kérdés, bíboros úr, hagyja fel a kíváncsiságunkat. Jobban él most, miközben reggeltől estig a szentek közt van? Azt hiszem, igen. Mondhatom, hogy sok olyan történetet ismerek, amelyek segítenek abban, hogy jobb pap és jobb keresztény legyek. Az Ulma család boldog avatási szertartása Lengyelországban. Szeptember 11-én vasárnap avatták boldoggá a dél-kelet lengyelországi Markovában a 7 gyermekes Ulma családot, köztük a kivégzés pillanatában született gyermeket is. Az ünnepi szentmisén, amelyen 80 püspök és 1000 pap koncelebrált, mintegy 30 ezer lengyel és külföldi zarándok részvételével, Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztériumának prefektusa képviselte Ferenc pápát. Az ünnepségen jelen volt Andrzej Duda lengyel elnök, Szbieta Witek házelnök és Mateusz Morawiecki kormányfő, valamint Mikhail Sudrich lengyel főrabbi is. Semeraro bíboros felolvasta a Ferenc pápa által aláírt az Ulma családot boldogá avató apostoli levelet, amelyben olyan vértanúknak nevezi a házaspárt és a gyermekeit, akik irgalmas szamaritánusként félelem nélkül feláldozták életüket a felábaráti szeretet jegyében. Az Ulma házaspár, József és Viktória egyszobás markovai faházuk padlásán 1942 végétől rejtegetett 3 zsidó családot, összesen 8 embert. 1944. március 24-én 5 náci fegyveres behatolt Ulmáik házába, és Eiler Dieken hadnagy parancsára megölték a padláson talált 8 zsidót, majd utána az egész Ulma családot is. Semeraro bíboros homiliájában felidézte, hogy az Ulma család házában talált Bibliában piros ceruzával aláhúzták Jézusnak az irgalmas szamaritánusról mondott példázatát, sőt, a lap margójára az Ulma szülők bejegyezték az igen szót. Hangsúlyozta továbbá, hogy a zsidó és katolikus családok közös szenvedése mély értelmet hordoz, és a legszebb fényt veti a zsidó-keresztény barátságra, emberi és vallási értelemben is. Az Ulma házaspárt a Jeruzsálemi Yad Vashem intézet 1995-ben posztumus a világ igaza címmel tüntette ki. A címet eddig összesen 7232 lengyelnek adományozták. Az Ulma család markovai házában pedig 2016-ban megnyitották a II. Világháború zsidómentő lengyelek múzeumát. Csak Markovában 6 másik lengyel család is bújtatott zsidókat, akár Ulmái kivégzése után is. A 120 fős markovai zsidó közösségből mindössze 21-en élték túl a háborút. A hitleri megszállás alá került Lengyelországban, a megszállt nyugat-európai országoktól eltérően, a német rendeletek a zsidóknak nyújtott legcsekélyebb segítségért is halálbüntetést szabtak ki. Történészek szerint Lengyelországban 1939 és 1945 között mintegy 40-100 ezer zsidót mentettek meg. A mentés szervezet formát is öltött az emigráns lengyel kormány irányításával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat közvetítettük. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Programajánló következik.